Tehát, hogy milyen matematikai ismeretek kellenek ahhoz, hogy egyáltalán mi ezeket a mechatronikai alapvetően szabályozott rendszereket le tudjuk írni. És az elmúlt alkalommal felírtam önöknek, felrajzoltam a táblára, hogy három matematikai modellel dolgozunk. Természetesen lehetne ezt úgy is csinálni, kőbaltás módszerekkel, hogy próbálgatok, összerakok rendszereket, meg is mérem, visszacsatolom, teszek valamilyen szabályzót, és tekergetem majd a gombokat, és esetleg, mit tudom én, egy megfelelően biztonságos helyről, betonbunkerből nézem, hogy mi történik. Mondjuk egy jó kis instabil robotkar esetében mindjárt a választ is megkaphatná, hogy a feje elszáll. Ugye? Szóval ezt a módszert hagyjuk azért. Mi itt azért vagyunk egy egyetemen, egy akadémián, azért vagyunk BSC hallgatók, hogy valamiféle matematikai eszköztárral rendelkezzünk ahhoz, hogy azt, amit majd az a szerkezet végre fog hajtani, matematikailag is le tudjuk írni. Tehát ez nem vitás. Mi kell ehhez? Azt mondtam önöknek, és ilyen jellegű összefoglalást semmilyen irodalomban nem fognak találni, hogy háromfajta matematikai modell az, amivel dolgozunk itt. Már részben ki is van vetítve, de mivel ez a zárt helyinek, ha látták a kérdéssort, az egyik legfontosabb része lesz majd, tehát itt szakszavakat vissza fogok kérdezni, ezért ugyanúgy, ahogy a szabályzókört nagyon sokszor fölrajzoltam, most is fölrajzolom ezeket a dolgokat, tehát a szabályozott rendszerek. Rendszerek matematikai modelljeinek nézzük a formáit. Az első és a legáltalánosabb a diff-egyenlet. N-rendű. Ahol már megbeszéltük, hogy N itt a rendszer rendszáma, tehát rendszámot is jelent, egyben a független energiatárolók számát. Ezt most csak azt tudom mondani, hogy energiatárolóról, mert még nem tartanak ott sem elektrotechnikából, sem mechanikából, rezgéstamból, dinamikából és stb. Csak itt többé-kevésbé ilyen bevezetésszerűen a saját emlékeikre, gimnáziumi emlékeikre utalva tudom mondani, mit kell ez alatt érteni. Villamos rendszerek lebegjenek most az önök szeme előtt, mert azt már úgy többé-kevésbé azért gimibe csinálták. Disszipatív elem, azaz energiát nem tároló, hanem olyan formává átalakító, amit a hálózat szempontjából ön már többé nem tud értelmesen felhasználni, ilyen az ellenállás. Ezt disszipatív elemnek hívjuk, de ilyen a mechanikában is van, a surlódással kapcsolatos modell, elem, úgy mondjuk, hogy csillapítás. Minden csapágynak, vezetéknek, stb. Van ilyen. Aztán van egy energiatároló, amit azt hiszem nem kell különösebben, múlt órán is emlegettem már, még mosolyogtak is itt ezen a részen, a kucu képleten, a kondenzátor. Igaz? Mert energiatárolásra alkalmas, de az egyenlete differenciál egyenlet. Ez az egyik, az összefüggés, I egyenlő, C-szer, DUDT, tehát itt nincs mit csinálni, ez egy diff-egyenlet. Ezt mondtam példának tulajdonképpen, hogy itt algebrai egyenletekkel nem megyünk semmire. A másik pedig a tekercs. A kondenzátor úgynevezett potenciális energiát tárol, az induktivitás, a tekercs pedig mozgási energiát. A kondenzátor a villamos feszültség révén tárol, a tekercs az áram révén. De ugyanez megvan a mechanikában is. Csak ott éppen a potenciális meg mozgási nem stimmel, és ezért mi egy másfajta analógiát használunk a hálózatelméletben, úgyhogy nem is mondom ezt így tovább, de van egy olyan energiatároló, amelyik a sebessége révén tárol energiát. Forgásban is ismerik, mert volt lentkerekes autójuk pici gyermekkorukban 100%. Tehát a sebességgel vagy szögsebességgel lentkerékre gondoljanak, energiát tud tárolni. Hát ha nem tudna energiát tárolni, az a kis autó nem ment volna tovább, világos? De láttak már a nagymamájuknál talán még, mert volnak annyira tiszteletben, tartják annyira tiszteletben a régiségeket, hogy nem dobták ki a felhúzhatós, rugós órát. Hát lehet erővel is, vagy forgatónyomatékkal is energiát tárolni, mert vagy egy régi karórára gondoljanak. Hát most nem a kvarcóráikba keressék már a rugót, de nem rugó volt benne? Most persze, ha ez így megy tovább, és én nyugdíjasként még egy pár évfolyammal itt találkozni fogok, és arról fogok beszélni, hogy rugós óra, meg nem tudom, lehet, hogy be kell hoznom majd egy ilyen vekkert, vagy valamit, mert annyira nem látták már ezeket. Ez körülbelül ugyanaz, amikor a számítástechnika kapcsán lyukkártyáról vagy lyukszalagról beszélek, hogy a programokat, meg az adatokat ilyen adathordozón vittük be a gépbe. Ezzel lehetett leszoktatni az önök elődeit, például engem, 70-es évek a számítástechnikáról. Szörnyű volt. 10 kilométer szalagon csak egy paritás hiba érték, és már nem vette be az a olvasó. És hogyha nem adtunk csokoládét az adminisztrátornak, akkor nem is találta meg a hibát benne. Szóval, na hadd ne mondjam. Nem, ezekkel is van elég sok gond egyébként nyilvánvalóan, de hát a régi számítás ez egy katasztrófa volt ilyen szempontból. Hát most értik, azért rugót csak láttak már. Tehát ha még vekkert nem is, amit fölhúztak még a nagyszüleik, mert most már csak elektronikus órával találkoznak, meg ilyesmi, de a rugó, hogy energiát tárol, hát, de azért expanderezni már csak expanderezett, nem? Hát csak kell befektetni energiát, hogy széthúzza. Hát szóval most ne kezdjük már ezt itt. Jó? Hát ezeket nevezzük energiatárolónak. Ha kettő darab van például egy rendszerben, egy tömeg meg egy rugó, ezt lengéstanban tanulni fogják, és erről aztán lesz több is benne, nem csak kettő, nyilván, ezekből egy csomó minden összerakva, akkor az már egy másodrendű rendszer. Egy elsőrendű rendszernél, ha ez az N1, akkor az természetesen még csak egy energiatárolót tartalmazott. És itt, ezen az órán elmondtam. És most erre azért jó, hogy ugye ez rögzítve lesz, mert esetleg hát, ha egy matematika előadójuknak is a kezébe kerül, tisztelet a kivételnek. Nem nagyon szokták a matematika órán elmondani önöknek, hogy a differenciál egyenletek, tulajdonképpen egy mérnök számára a dinamikus rendszerek viselkedésének leírására szolgáló metanyelvezet, egy magasrendű, hogy vagy mondjuk így absztrakt nyelvezet. Egy absztrakt modell a differenciál egyenlet. Nem öncélú, egy matematikus nem érdekli, hogy mögötte egy mechanikai, egy villamos, vagy egy összetett, vagy egy folyadékos, vagy valamilyen rendszer van. De ön ezért ül itt. És mit csinál Tóni bácsi? Megpróbálja a két dolgot összekapcsolni. Mert ha nem mondom előre meg, hogy ember, ez vár rád, nem fogod tudni, hogy mit csinálj vele. Ennek a differenciál egyenletnek, amelynek az általános formája, én azt hiszem az elmúlt alkalommal én ezt mutattam, AN, ez nem hatványt jelent, hanem a változó n-edik deriváltját jelenti. Lassan már ott tartanak, hogy most már elkezdenek majd integrálni is, már alig várom, mert itt a jelekkel kapcsolatban muszáj lenne azért a sorfejtés kapcsán ezt, de még tudom, hogy ez még a kezdet-kezdetén vannak csak az integrál. De deriválni már deriváltak. Tehát most itt nekem ne üveges szemmel nézzenek, mert én párhuzamosan figyelem ám, hogy miket csinálnak. A0x egyenlő, most én egy egyszerű formát írok csak ide. Ezt a matematikusok úgy hívják, hogy zavarfüggvény. Minket ez egyáltalán nem zavar, el kell, hogy mondjam. Nálunk ez, tehát a technikai értelemben, ez a gerjesztés, vagy bemenet. Egy biztos, én olyan irodalmat nem láttam még, ami tanító jellegű irodalom, ahol ez a két oldal fel lett volna cserélve. Ez olyan, mintha lenne egy ilyen iratlan szabály, hogy a változó deriváltjai és azoknak valami konstanssal szorzata és kombinációja egy diff-egyenletnél, az mindig a bal oldalon van, és jobb oldalon van a zavarfüggvény. Ha van zavarfüggvény. Mert ha nincs zavarfüggvény, mert ha ez egyenlő egyel, tehát az ANX n-edik derivált plusz A0 x egyenlő nullával, ezt úgy hívják, hogy homogén diff-egyenlet. Ezt a homogén difegyenletet kell először megoldani matematikában ahhoz, hogy az inhomogén, tehát a gerjesztéssel, zavarfüggvénnyel, bemenettel is buzerált rendszer egyenletet vagy egyenletet meg tudják oldani. Ez az első lépés mindig. Ezzel fognak tulajdonképpen először leginkább találkozni. Na most ennek a megoldása a homogén difegyenlet megoldása a műszaki életben úgy neveződik, mindjárt csak rövidítve, hogy a műszaki gyakorlatban súlyfüggvény. Tehát a nem gerjesztett, magára hagyott rendszer válasza, ha úgy tetszik, a súlyfüggvény. És erre már mondtam példát, erre a videórögzítés a legjobb bizonyíték. Nem tudtam más példát hozni, mert azt általában látják egy lengőajtót, ami túl van csillapítva. Ha a lengőajtót kinyitja és megfeszíti, föltöltötte az energiatárolókat. Elengedi, most itt két lehetőség van. Vagy egy gyors mozgás után szép lassan becsukódik, vagy ha olyan az ajtó, hogy a zsanér két irányban megengedi a mozgást, akkor ez a bizonyos potenciális energia mozgási energiával átalakulva kilendíti a másik irányban, és egy darabig ingadozva, de szépen leáll. Hát ennek formái is vannak. Tetszenek érteni, hogy miért súlyfüggvény ez a mi nyelvünkön? Mert elengedi, magára hagyja. A következő pillanatban nem cseszegeti még, lögdösi, mert akkor már megjelennének a gerjesztések. Az már egy gerjesztett rendszer, amikor magára hagyja és elengedve kicsengeni hagyja. Világos? Ezt hívjuk homogén, matematikusok így mondják majd, homogén differenciál egyenlet megoldása, ezzel fogják kezdeni, és utána jönnek majd a konstans variálások. Mi nem ezt az utat járjuk, mert nincs erre időnk. Nincs az a vállalkozó, nincs az a multi, aki megfizetné önnek, hogy a feladatot így oldja meg. Gyorsan, minél előbb, mert a... idő az pénz, ugye? Hát egy ilyen világot teremtettünk magunknak, és csak a pénz számít. Akkor be kell illeszkedni. Nem önök akarták, de önök ebben már szépen beleilleszkedtek. A szüleik, nagyszüleik meg még korábban, és ezt megsínyjük egyébként nagyon sok területen, de ez egy más kérdés. Tehát nem lehet ilyennel szórakozni, hanem gyorsan kell is. Éppen ezért mi nem ezt a bizonyos konstans variálás módszer, meg ilyen-olyan, amolyan, meg próbafüggvény, nem ezt használjuk, hanem a Laplace transzformációs konvolúciót. Erre is emlékeznek, mert ez szerepelt a táblán. Tehát ide írjuk még mellé, hogy a matematikusok az inhomogén, tehát a gerjesztett rendszert vagy differenciál egyenletet, mindegy, próbafüggvények, esetleg konstans variálás, módszerrel oldják meg, a műszaki életben, és ez nagyon fontos, a Laplace transzformáció egyik törvényét alkalmazzuk. Egyébként 7 van, tehát egyet a 7-ből ideírom zárójelbe. Ez nem egy hetet, hanem egy törvényt a 7-ből. Vagy ezt úgy is fogják matematikából csinálni, és ez a konvolúció... konvolúciós integrál, ami a következőt mondja, egy kimenő jel vagy egy válaszjel, amennyiben gerjesztett a rendszer időbeli lefolyása, ez szerepelt a múltkor is a táblán, úgy határozható meg, hogy ha a bemenet szintén időfüggés, de most a változó egy úgynevezett futó változó, egy tau, erre azért van szükség, hogy el tudjuk csúsztatni a homogén megoldást, és ez szerint a tau szerint integrálunk, tehát az eltolt súlyfüggvény, tauval eltolt súlyfüggvény szorzata a bemenő jellel és tau szerint integrálva. Na most erre mondtam önöknek, majd az integrálásról matematikában, vagy integrálásra sor kerül, emlékezzenek vissza, amit mondtam, szorzatfüggvényeket még csak-csak nehéz helyettesítéssel, meg egyebek lehet kiintegrálni. Ha egyáltalán, és erre millió módszer van. Ez egy külön tudomány. De még ráadásul itt az egyik függvény tauval mindig el is van tolva. Tehát ez egy rendkívül bonyolult és nehezen kezelhető dolog. Megint csak azt mondom, se a konstans variálások módszerét, vagy a próbafüggvényt, sem ezt nem veszi szívesen a megbízójuk, ha ön a munkaidejében, a drágán megfizetett munkaidejében egy gerjesztő, szóval ezzel szórakozik. Otthon csináld, öreg, a magán életedben, a magánidődben, a számítógépeddel. Egyébként természetesen nem kell ezt ma már a mi világunkban nyilvánvalóan így kézzel és papíron végigcsinálni, hiszen erre valók a programok. Rengeteg segítség van ezen a téren, majd fogják menet közben látni, amikor a különböző tárgyaknál a szimulációkról egyáltalán sor kerül. Éppen ezért nem maradunk ebben az időtartományban, hanem nekünk ezzel párhuzamosan van egy másik tartomány is, ahol a rendszerek vizsgálatát leírjuk. Ez pontosan olyan a múlt héten is mondtam önöknek, minthogyha az előadójukat látnának szemből, és látnának profilból. A másik az úgynevezett komplex sík, vagy frekvencia sík, így is szoktuk mondani, de ez egy kicsit azért olyan csúsztatás, mert ez nem pontosan a frekvencia sík, ez a komplex frekvencia síkja, vagy úgy is szokták mondani, hogy operátor tartomány. Tehát a differenciál egyenlet időtartományban és még hozzá kell tennem lineáris, nem lineáris rendszerekre egyformán érvényesen. Ad egy leírási módot, de ez csak egy a leírási módok közül, és a szabályozás technikában egyetlen egy területen szoktuk használni, vagy alkalmazni, vagy döntően ott használjuk, tehát a műszaki alkalmazás. A dinamikai tulajdonságok vizsgálata szabályozó köröknél például felfutási idő. Pont, majd mindjárt mutatom a diát. Esetleg még egy olyan, hogy maradó hiba. Tehát csak erre használjuk. Azért, hogy lássák is még egyszer, tehát a dinamikai problémák, itt van egy szabályozó kör. Most már ott tartunk, hogy mindegyikük tudja, hogy mit jelent az YS, YV és az YC, meg mi az ott elől. Mert a jeleket is külön fölírtuk, halálbüntetés terhe mellett, ma már ezt tudni kell. Majd még aztán gyakorlatokon ezt úgy is fogják venni. Ez a rendszer, ha így vesszük időtartományban, most tulajdonképpen, vagy a háttérben egy inhomogén differenciál egyenletnek kell lenni az egész zölddel jelzett rendszerről, mert tessék megnézni, gerjesztem. Méghozzá mivel gerjesztem? Itt állt a táblán a múlt héten ez a függvény, ezt úgy hívjuk, hogy egység, ugrás, függvény. Nekem ezeket a fogalmakat megtanulni, mert probléma lesz az árthelyinél, vagy bekapcsolási függvény. Ugye? T egyenlő 0 mínuszig nyugalomban van a rendszer, T egyenlő 0 plusztól kezdve pedig egy egyes szinten, vagy egy konstans, teljesen mindegy szinten egy állandó gerjesztést rátettem. Tehát bekapcsoltam a rendszert. És tessék megnézni az időbeli választ. Tehát időben mit írok le a differenciál egyenlet szemből nézve a rendszer modellel? Mert lesz egy másik nézete is. Azt írom le, hogy erre a rendszer az energiatárolók miatt hogyan válaszol. Világos, hogy ez lenne az elérendő érték, amit itt K-val jelölünk, és a robotkar mondjuk ebbe a pozícióba kellene, hogy elmenjen, mit csinál? Túllendül a pozíción vissza, és lengedezve szépen beáll. Erre mondtam példaképpen, hogy ezzel, ahova most mennek a temikbe, például felületszerelés nem lehetne csinálni egy ilyen robottal. Hát most mikor áll már meg? Itt másodperc tört része alatt van arról szó, hogy fölvesz egy alkatrészt, és a megfelelő helyen 10-20 mikrométer pontossággal leteszi. Hát nehogy már kitaláljuk, hogy ez jó. Ez úgy, ahogy van, rossz. Emlékeznek, mit mondtam követő szabályozásnál, hogy áll be a pupillájuk? Kipróbálták már a fürdőszoba tükörnél? Túllendül egy picit, és utána visszafog. Visszaáll. Tehát ez biztos, hogy nem jó, mert fel kellene szaladni, egy picit kiemelkedni néhány százalékkal, és felülről konvergálva nulla hibával, mert ott a maradó hiba, maradó eltérés, állandósult hiba. Világos, hogy mit írunk le? Nem akartam a táblát telefirkálni, itt nem csak a felfutási idő van, itt van egy lappangási idő, amíg el nem érjük a kívánt szint 5%-át, nem történik szinte semmi, nem is észleli, hogy a rendszer olyan, mintha döglött lenne. És akkor indul meg csak a folyamat. És ezt hívjuk szabályozási időnek, ami itt alul van ezzel az S betűvel jelölve. Aki már az általam ajánlott irodalomba belelapozott, megvan adva, hogy melyik oldaltól melyik oldalig, ugyanezt a képet látják Csáki tanár úr automatika című könyvében. És ott megtalálhatják ezeket a leírásokat is. Persze fennköltebb nyelvezettel nyilvánvaló, mint ahogy én itt most megpróbálom ezt önöknek előadni. Ezek fontos dinamikai tulajdonságok. Ezeket csak időtartományba tudjuk leírni. De még egyszer mondom, ahhoz, hogy önök ezt digitális számítógép segítségével így meg tudják határozni, és a számítógép monitorán megjelenjen ez a végeredmény, a háttérben nem menti fel önöket az alól, hogy tudniuk kell, hogy hogy ír föl egy ilyen matematikai modellt. Ezt fogják megtanulni majd a különböző tárgyakban, tehát mechanikában, áramlástanban és elektrotechnikában. Utána én ezt az egészet majd szintetizálom, összegyűrom, gyúrom, amíg élek akkor a mechatronika egybe, egyé, hogy lássák, hogy közös a nyelvezet. És akkor onnantól kezdve, hogy bármilyen technikai rendszer előtt állnak, önök is meg tudják alkotni a matematikai modelljét. És nem próbálgatással fog menni a dolog, meg ilyen ásd meg elmagad felszereléssel, hogy robban vagy nem robban. Világos? De ez még egyszer mondom, csak az időtartománybeli leírás, amit itt látnak. Ez egy aspektus. A szabályozott rendszereknél zölddel jelölt mezőről van szó, a zölddel jelölt mezőről negatív visszacsatolás van. Már jeleztem, a társadalomban elképzelhető, hogy vannak pozitív visszacsatolások. Közgazdászok szeretnek ilyennekkel játszani, előbb-utóbb mindig katasztrófa lesz belőle. A műszaki életben és a biológiában egy kivétellel, elektrotechnikában fognak egy ilyet tanulni majd, nincs negatív visszacsatolás van. Tehát ott van egy negatív előjel annál az ábránál. Ez az egy kivétel az úgynevezett Schmidt-trigger, vagy komparátor, amivel gyakorlatilag éppen az instabilitását használjuk ki az áramkörnek, analóg jeleket digitalizálunk. Instabil áramkör, instabil működésű. Tehát egy pozitív visszacsatolás mindig instabil. Csak ezt a közgazdászok nem tudják. Néha a politikusok sem. Drága jó kollégáim, ha pedig ez így van, akkor itt valami nagyon nagy probléma lehet még, azon kívül, ugye, hogy itt nem tetsző nekem ez az időbeli lefolyás, meg egyebek, meg nem tetszik a maradó hiba, meg ilyesmi, és azt úgy hívjuk, hogy stabilitás. Na, a stabilitás vizsgálata történhet időtartományban, és most jön a kettes, átviteli függvény. Majd fölírjuk az általános formáját ennek. Tehát Lehet időtartományban stabilitást vizsgálni, csak egy kicsit macerás. Már jeleztem, de alig várom, mondom, hogy integráljanak, és akkor majd jön ez a bizonyos rész, hogy minden technikai jel. Nem írok semmit, figyeljenek. Jó étvágyat. Minden technikai jel. Felbontható, különböző frekvenciájú és amplitúdójú színuszos jelek szuperpozíciójaként. Világos? Összegeként. Tehát nem tud olyan technikai jelet nekem itt idehurcolni, amelyből ne lehetne spektrumot létrehozni. Múlt órán volt szó. Itt magyarázgattam, ha nem hiszik el, hogy villamos jeleknél, vagy bármilyen mechanikai jelnél, vagy nem tudom, hogy spektrumról lehet beszélni, akkor gondoljanak vissza a középiskolai tanulmányokra, a prizmára, vagy a rácsra. Hogy a segítségével a kevert fehér fényt, akkor még a borult ég volt, és mondtam is, hogy na ez igazi jó kis játék lenne, ha itt lenne egy kis prizmánk, fel lehet bontani különböző színekre. Azok különböző frekvenciákat jelentenek. Lambda egyenlő C per F. Az a spektrum, amit ott lát. De ez nem csak a látható fényre van így, ez minden jelre így van. De ahhoz integrálniuk kell majd tudni, hogy megértsék, és a gyakorlaton ezt Smerk tanár úr fogja önökkel csinálni, hogy egy tetszőleges jel, itt egy viszonylag egyszerű jelet fognak kiintegrálni, egy négyszög jelet majd. Tehát egy időben folytonos négyszög jelet, ami ráadásul egy kicsit el van tolva, most ezt ne rajzolják le, el van tolva az időtengelyhez képest, hogy ez színuszokból tevődik össze. Van egy egyen jel, egy egyen összetevő, van egy alapharmonikus, ami megfelel ennek a periódus idejének, és jönnek a felharmonikusok, nem filharmonikus, az más. Felharmonikusok. Végtelen sok, természetesen. Na jó, hát az egy más kérdés, aztán, hogy a mi technikai rendszereink ilyen sokat át tudnak egyáltalán vinni. De ezt végig fogják csinálni, csak ehhez integrálni tudni kell majd, egészségért. Tudnilik, most a kérdés az eleje az volt, az átviteli függvénnyel kapcsolatban, hogy lehet időtartományban stabilitást vizsgálni, csak kicsit macerás. Ha tehát minden technikai jel végtelen sok összetevőt, színuszos összetevőt tartalmazhat elvben, és akkor nem csak olyan frekvenciák vannak, hogy ez itt mondjuk 8 radián, ez meg itt 9 radián per szekundum, mert körfrekvenciáról van szó, hanem itt mennyi van közötte, már ott is mennyi van, az. És akkor még elmegy a tengelyen is a végtelenig. Na most erre, kedves kollégáim, mi történik, ha csak időtartomány állna rendelkezésre? Azaz, az öreg hubácsak szemből látnának. Elkezdi a drága jó kolléga nullánál, mert van ilyen is, aztán 0, mondjuk így 10 a mínusz, atya úristen, akkor most már itt baj van. Míg eljutunk az egyik, aztán 2 és satöbbi, de ezek között is végtelen sok van. Lenne ennyi idejük? Őszintén. Mert végig lehet ezt így csinálni, vagy csapdos, mint a mennykő össze-vissza, veszek ide egy frekvenciát, oda meg oda, hát itt jó volt, akkor közte is jó lesz. Ha az ilyen egyszerű lenne. Mert ha éppen közte talál akár csak egyetlen egyet, szerepelt a múlt héten a táblán olyan frekvenciát, amelyre a rendszer instabillá válik, mert miért ne lehetne egy ilyen, onnantól kezdve a rendszer használhatatlan. Kell tehát egy olyan leírási forma, egy olyan leírási mód, amelynél nem kell ezt így egyenként végigcsinálni, ráadásul kézzel papíron. Ugye látták, hogy elég nyűgös a dolog, de mondjuk gondolják el, nem csak a konvolúcióval, próbafüggvénnyel sem lenne olyan egyszerű ezt minden egyes színuszra így papíron végigcsinálni, hanem valami olyasmi kellene, ahol a viszintes tengelyen az a változó van, ami engem érdekel, az omega, nem? Ezért használjuk az átviteli függvényt. Ezért térünk át operátor tartományban. Tehát az ok, rendszereket elvben végtelenig, hát ezt nem tehetem ide, hogy egyenlő, végtelenig, de a valóságban, tehát a technikai valóság azért egy omega max frekvenciáig való vizsgálatot, elemzést követel, és itt ez már nem időtartomány, tehát ne színuszos jelekkel gerjezgessük, és nézzük meg, hogy arra most tényleg hogyan válaszol, hanem egy másfajta leírással, egy úgynevezett frekvenciatérbeli, vagy operátortérbeli leírással elemezzük. Tehát a stabilitás vizsgálatra rendszereket tartományban, így írom, hogy körfrekvencia, szokjuk azért ezt meg, kell vizsgálatnak alávetni, vagy kell, nem a vizsgálat már volt, elemezni. Ezért térünk át időtartományból operátor tartományba. Mellesleg a rendszervizsgálat itt mérnök ilyen egyszerű. És nyilvánvalóan egy olyan szabályrendszer van itt, ebben a bizonyos ide-oda áttérek, stb., amely kötött. Hát ez a Laplace transformáció, tehát ennek az eszköze, majd matematikában fogják tanulni. A Laplace transformáció. Milyen feltételek mellett léteznek bizonyos időfüggvényeknek vagy függvényeknek Laplace transformációi, oda-vissza, egzisztencia, unicitás, itt nagyon sok törvényszerűségen, nyugodjanak meg, a mi technikai rendszereinkre ezek azért ráhúzhatók. Maga az egész vizsgálat pedig elektrotechnikában, meg majd mehatonika egyben jusson eszükbe, mi az, hogy itt mérnök ilyen egyszerű, az impedancia módszer alapja, tehát a hálózat elmélet alapú rendszer modellezésnek ez az alapja. A villamosmérnökök, ki gyakorlatban, akikkel önök közös nyelvet kell majd, hogy beszéljenek, nincs Lagrange módszer a mechanikának, ez a kedvelt módszere. Ők hálózatokkal foglalkoznak, de mi olyan okosak és ügyesek leszünk, hogy a gépészeti rendszereinket is fel tudjuk írni egy olyan jellegű hálózatként, vagy egy ahhoz hasonlító hálózatként, mint ahogy a villamos rendszerek kinéznek. És erre mutattam is már önöknek egy példát, még a legelején, itt a CD fejnél. Na, kicsit lassan megy. Erről van szó? Mert itt a bal oldalon, drága jó kollégáim, hogy egy ellenállás, meg ott van az a pici kis S betű, majd mindjárt itt írom a táblára, hogy mi az. De mondjuk az L az még beugrik, tehát emlékeznek, hogy ez az induktivitás volt. Tehát az oké, az így ezekkel a dobozokkal. De itt a másik felén, hogy a csillapítás egy ugyanilyen doboz, hogy a rugó egy ugyanilyen doboz, mint az ellenállást, ahogy rajzolják. Ez az impedancia hálózat egyébként. Vagy netántán még a tömeg is, na hát ez aztán végképp. Még a legérdekesebb, hogy itt az ohmos ellenállás és az induktivitás együtt jelenik meg a rugóval. Na ez aztán még vadabb. Mi van? Most ez mechanikai vagy villamos rendszer? Igen ám, drága jó kollégáim, de mechatronika egyben meg fogják tanulni, hogy ez az aprócska kis NV négyzet itt benne, annak a bizonyos energia átalakítóranak a konstansa, vagy az arra jellemző fizikai mennyiségek, mert itt ez egy összetett dolog lehet, az benne van ebben a képben, magyarán ez egy olyan ellenállás, vagy ne is így mondjuk komplex ellenállás, egy olyan impedancia, mechanikai impedancia, ami villamos impedanciából van átszámítva. És innentől kezdve ez az egész rendszer egy mechanikai rendszer. No, ez már a villamos mérnököknek olyan, hogy tudom, ez az a többlet, amit önök csinálni fognak, mert mindamellett, hogy a mechanikában szokásos energiamódszert megtanulják, megtanulják a villamosoknak a nyelvezetét, és még a tetejébe a saját mechanikai rendszereiket is a villamosok saját nyelvével írják le. Világos, hogy mi a többlet a mechatronikában? Ezt már ők nem tudják önök után csinálni. Illetve egy szűk réteg van, aki ezt nem tudja megkerülni a villamosok közül, a híradósoknak az a rétege, azért tudom, mert én is ezt csináltam, akik akusztikával és rezgéstannal foglalkoznak. Na, az nem tudja megkerülni, mert az akusztika az mechanikai rendszerelemeket is tartalmazott, nem csak áramkörök vannak, gondoljanak egy hangszóróra, vagy egy mikrofonra, vagy akármire, és ott van egy tér is, ott van egy áramlásos rendszer is. Világos? Tehát három rendszer van egymás mellett. Ő már nem tudja azt megtenni, hogy csak a saját maga kis áramköreivel foglalkozik. Tehát neki kell már érteni ezeket a nyelvezeteket, és ez az, ami miatt, ha egy akusztikai könyvbe belelapoznak, ott megjelennek ezek a formák. De egy átlag villamosmérnök számára, aki csak áramköröket tervez, nem kell az ilyesmi. Ez az a többlet, amit önöknek megpróbálunk most természetesen átadni. És ha most ennél megmaradunk, akkor mi is ez az S betű? Tehát ez az úgynevezett operátor tartomány, nézzék meg, ott bekarikáztam. És ez már a múlt héten is szerepelt, de ezt muszáj állandóan ismételni, mert ezek annyira fontos és annyira idegen dolgok most egyenlőre. Ez az operátor tartomány, ahol ez tulajdonképpen a Laplace operátor, és nem más, mint a komplex körfrekvencia. És ő a Laplace operátor. A matematikában ez az operátor szó, ez azt jelenti, hogy műveletet végzek vele. Majd fogják látni, hogy mi mindent lehet. Az S-sel például deriválni lehet. Most ott tartanak, hogy differenciálnak. A Laplace transzformáció egyik törvénye a következő, az S operátorral megszorozni egy Laplace transzformált időfüggvényt, hát nem időalakban, hanem operátor tartományban függvényt, az azt jelenti, hogy deriválta. A differenciálásból milyen egyenlet lett? Drága jó kollégák, algebrai. Mit mondott az öreg? A rendszer vizsgálat úgy mellékesen egyszerűbb lesz. Nincs differenciál egyenlet, algebrai egyenletekké, ahol az S operátor mint matematikai művelet jelenik meg, egyszeres szorzás, egyszeres deriválást, kétszereses, tehát S a négyzeten, kétszeres deriválást, n-edik hatványon az S, n-edik deriválást jelent. Ennyire egyszerű. Ha integrálni akarnak majd, tudják, mit kell vele csinálni? Osztani kell vele. Vagy egy per S-sel szorozni, most tök mindegy. A Laplace transzformációs törvények közül ezek most már három van, a legfontosabbak. Az egyik a konvolúció, mert meglátják, hogy ez hogy néz ki. Operátortartományban a deriválás, illetve az integrálás. Ezen kívül még van négy. Tehát nem véletlen, hogy én ezt ideírtam, emögött a mondat mögött nagyon sok dolog van, amire érdemes odafigyelni, és érdemes egy kicsit utána olvasni. De álljunk meg még egy pillanatra itt, hogy J omega. Ugye itt mi azért nem használjuk az I-t a komplex egységvektorra, most ne akadjanak ilyenen fenn, de egyébként, ha valaki fennakad, és valamilyen dolgon fennakad szünetbe, jön és mondja, mert az nem neki probléma egyedül. Ha én ennyi idő után nem alakítottam ki önökben annyi bizalmat, hogy lássák, hogy most szállunk le a Gellért hegyről, és már nem látszik sajnos a keleti pályázat, emlékeznek a példára? Hogy megbízanak bennem, és idejönnek, hogy ez mi volt, tanár, most ne szégyeljék magukat előttem, hát akkor nem önökben van a hiba, hanem én bennem, mert nem magyaráztam érthetően. Egyébként nem is könnyű dolgok, nem azt mondom, de akkor nekem kell valamit módosítani. Tehát nyugodtan jöjjenek és szóljanak. És még egyszer, mi az, hogy komplex körfrekvencia? Mert ma erről akarok beszélni pont, ez lenne az egyik fő téma, mert ez most csak ismétlés volt eddig szinte az elmúlt hétről. Mi az, hogy komplex? Mert az még, hogy frekvencia, ezt még értem. Hertzben, nem? Na jó, szorozzuk meg 2π-vel, mert valahol mondtak ilyet. De mi az, hogy komplex körfrekvencia? Nem? Hát most hova? Na és akkor csak számegyenes van? Sík nincs? Oda nem volt probléma kilépni? Most ezt a fikciót már velem nem hajlandók végrehajtani? Hogy arról a tengelyről, hogy omega tengely, kilépjenek? A síkba? Persze, hogy ilyen nincs a gyakorlatban, de valamit le tudunk vele írni. Tehát valamit ezzel ki tudok fejezni, és ezt akarom szünet után mutatni. Ez a nagyon fontos, hogy ebben a tartományban, és itt keverem le magam, hogy komplex függvényekről lesz majd szó, és ezért kell a matematika 2-ben nagyon odafigyelni a komplex függvényekre. Itt 2 dolgot tudok majd nagyon könnyen megmutatni. Hogy annak a bizonyos színuszjelnek, amit gerjesztésnek használtam, ha egy rendszerre ráteszem, mint bemenetre, hogyan fog változni az amplitúdója. Konstans tartom a bemeneti színuszjelet, de változtatom a frekvenciát, és változni fog a kimenő jel amplitúdója. Más-más színuszjelet, amplitúdójelet fogok kapni, de nem csak az amplitúdója változik meg, hanem megváltozik a fázis helyzete is. És hogy ezt lássák, ezért lesz majd egy olyan óra, amikor Andrással meg még egy kollégával, de amikor többen vannak itt, ide cipelünk generátort, egy blackboxot, egy kis fekete dobozt, amiben villamos áramkör van, meg egy oszcilloszkópot. De méghozzá real time, tehát nem ilyen számítógépes feldolgozású, tehát digitális oszcilloszkóp, mert nincs értelme, hanem hogy real time jássák a dolgokat, és ott fogják látni, hogy tényleg változtatom a bemenet jelét, már úgy értem színusz frekvenciáját, színuszos jel frekvenciáját, és változni fog a kimenő amplitúdó. De nem csak az amplitúdó, hanem a fázis is. Miért? Mert abban a bizonyos kis dobozkában, abban a kis rendszerben, amit vizsgálunk a bemenetén, ugye beküldjük a jeleket, ebben a kis dobozkában valami passzív hálózat van, egyébként nagyon egyszerűeket szoktunk beletenni, például kondenzátor, induktivitás és egy ellenállás. Tehát a színuszos jel a frekvencia függésében, amit beküldök, ha mindig ugyanaz az amplitúdó, de a frekvenciát változtatom, de van egy energiatárolókat tartalmazó rendszer a kimenetén, más, minden frekvencián más lesz az amplitúdó, és más lesz a fázis helyzet. Ez a következménye az energiatárolóknak. És ez az, amit a szabályozás technikában mi sajnos, vagy hát ez nem sajnos, de ez tény, fel kell, hogy használjunk. Tehát erre, hogy komplex körfrekvencia azért van szükség, mert ebben 2 információ van, az amplitúdó arány és a fázis helyzet, 2 színuszjel, tehát a bemenet és kimenet között. Világos? Tehát ez nem azért van, hogy önök ennek az életét megkeserítsék, így is elég sok problémájuk van. Mert ugye ezzel mondom, hertzben nem lenne probléma, ebben sem radián per szekundumban, de itt, ha megmaradok ezen a síkon, és nincs itt a komplexitás, akkor nem tudom semmilyen módon számítani, ábrázolni, megfogni, hogy itt színuszos jelek amplitúdó arányáról és fázis helyzetéről van szó. Egyébként az, hogy színuszos jel, az itt magától érthetődik, tehát omega van, nem? Tehát egy általános színuszos jelnek a leírása már volt egyszer a táblán egy amplitúdóval, magával az, hogy tudom, hogy színuszos jelről van szó, omega t plusz fi. No hát ezek a fontos információk. Az amplitúdó aránya bemenetre, kimenetre, majd ennek a segítségével, és a fázis helyzet is ennek a segítségével. Hát a színuszról nem nyilván, tudom, hogy színuszjáról van szó, most azt nem kezdem el piszkálni. Ezzel meg van gond? Hát ez a futó változó, nem? Ugye, hogy nem öncélúak ezek a dolgok, de a szünet után, és most elvettem önöktől legalább 7 percet, 6 percet, de későben kezdtem, ezt hozzátesszük. Isten őriz, hogy itt elgyengüljenek, és nem elég, hogy ezt be kell venni, még éheztetem is önöket. Tehát ez azt jelenti, hogy tegyék hozzá, tehát 22 tájban találkozunk, jó? Egy terméktervező kolléga, aki már túl van a mechanika bizonyos fejezetein, egy nagyon érdekes kérdést tett fel. Mondtam, hogy csak okos kérdések vannak. Legalább 12 percig erről beszéltünk a szünetben. Egy nagyon okos kérdést tett fel, ami önök számára, akik most első szemeszterben ülnek itt még, azért nem probléma, mert nem láttak ilyen jelenséget bemutatva. Itt a következőről van szó. Dinamikából, mechanikában, önöknek is lesz majd ilyen, vagy rezgéstamból, most ezt nem tudom egészen pontosan, látott egy filmet, és beszélt az előadó arról, hogy egy tisztán mechanikai rendszer, és a példa egy völgyhíd, a Tacoma Narrow fölötti völgyhíd példája, negatív csillapítás esetén instabillá válhat, és ott gyönyörűen lehet látni, hogy a híd kivetközve magából addig hillámzik és rángatózik, amíg gyönyörű nagy amplitúdókkal, ameddig össze nem roskad az egész. Tudták előre, hogy gond lesz, ezért nyilván egy megfelelő stáb oda kiment, és ha már úgy is összedől, akkor legalább örökítsük meg az utókornak. Egy ilyen Erzsébet híd méretű szerkezetről van körülbelül szó, egy gyönyörű nagy függesztett hídról, ahol a kötél, zetre, tehát a függesztő kötélzetre ráfagyott hólé, folyadék, stb. Olyan speciális kis zászlócskákat képezett, amely az áramló, nagysebességgel áramló szél esetében, légáramlás esetében negatív csillapításként lépett fel, és ez a negatív csillapítás ezt a tisztán mechanikai rendszert, tehát a hidat úgy belengedte, hogy nem csak oldalirányú, hanem torziós lengések is. Gyönyörűen lehet látni, így hosszan ugyan kamerákat is föltesznek, hogy meg van csavarodva az útpálya, míg össze nem roskad az egész, egyre nagyobb amplitúdókkal. Az ábra nagyon fontos ennek a megértéséhez. Ez egy önmagában egy passzív rendszer. Itt semmiféle belső, hát hogy mondjam, tehát a rendszerbe energiát ezen a zavaráson kívül, hogy itt a szél meg egyebek jelen vannak, nem viszek bele. Ez a szabályzott rendszer, ha úgy tetszik. Ez a mechanikai rendszer. Ez nem szabályozó kör. És nagyon figyeljenek rám, a mechanikában, a villamosságtanban nem nagyon vannak ilyenek. Passzív rendszer instabillá tenni, ez piszok nehéz. A mechanikában van ilyen. Más rendszerekben, például termikus rendszerben se lehet ilyet csinálni. De nagyon élesen szét kell választani két dolgot. Ha önmagában az a rendszer, például a hídra gondoljanak, az a tisztán mechanikai rendszer már instabil, nem biztos, hogy szabályozás segítségével ez stabilizálható. Ennek az órának nem témája, mert az irányítás technikának nem tudom én hány fejezete kellene ahhoz, hogy itt végigvizsgáljuk, hogy milyen feltételek mellett egyáltalán és lehetséges lenne olyan szabályozás építése, amivel egy önmagában instabil rendszer esetleg stabilizálható. Világos? Tehát szét kell választani itt két dolgot. De egy nagyon fontos, és ez legyen a válasz, és ez lebegjen a szemük előtt, szabályzó körökről beszélünk itt, és azt feltételezzük a mechatronikában, hogy azok a rendszerek, amikkel mi dolgozunk, pozicionáló rendszerek, sebességszabályozás, stb. Nyomaték, erőszabályozás, ezek a szabályzott szakaszok, ezek a technikai rendszerek önmagukban stabilak. Tehát nem az, amit a kolléga úr mondott, a Tacoma Narrow fölötti völgyhíd, hogy eleve instabil, mert azt lehet, hogy nem is tudnám stabilizálni. Nem tudok akkora erőgenerátorokat odavinni, és hova rakom? Ugye, hát csak gondolják végig, hogy eleve stabilizálható legyen. Szóval a mi vizsgálataink tárgyát szabályzókörök képezik, és mivel ezeknél a szabályzóköröknél figyeljenek rám, külső energiát viszek a rendszerbe, a zavarások mellett is, mert nyilvánvalóan mindenféle befolyásoló tényezők vannak, de külső energiát viszek be hol? A szabályozónál, a jelformálónál elsősorban teljesítmény fokozatok vannak, teljesítmény erősítő van benne. Tehát külső energiát viszek bele. Az önmagában egyébként stabil és energiát diszipáló rendszerben, tehát ahol az energiát a rendszer számára már nem használható formává, hővé, hangá, stb. Átalakítottuk, visszapótlom a külső hálózatból. Emlékezzenek vissza, amikor a mechatronikai rendszereknek az általános képét én fölrajzoltam. Ez lehet, hogy elkerült a figyelmüket, de ezt többször mondogattam. Itt is lehet látni azon a felső rajzon. Nagyon vigyázni kell, mert itt a szabályzóköröknél valamilyen formában villamos, vagy pneumatikus, vagy akármilyen energiát beviszek a rendszerbe. És így van a negatív visszacsatolás, és ennek kell valamilyen módon stabilan működnie, ennek a teljes körnek. Mert amit itt külön vizsgálunk, tehát, hogy maga a fizikai, technikai folyamat, a technikai rendszer instabil, például ez a Takomanarói völgyhíd, hogy ezt egy ilyen körrel én stabilizálni tudnám-e, az egy kérdés. Nem biztos. Tehát amilyen rendszereket mi vizsgálni fogunk, azok stabil rendszerek lesznek. Önmagukban stabil, passzív rendszerek. Világos? Ez a későbbiek miatt, mert valószínűleg azért ezzel találkozni fognak még a mechanika kapcsán. Szerettem volna ezt megemlíteni, ezt nagyon fontosnak tartom. Na és akkor visszajövünk ehhez a képhez, mert ezt is látták már. Tehát érdemes azért az ábrákon lapozgatni egy kicsit. Itt az utolsó szöveg a szünet előtt az volt, hogy amplitúdóarány, fázishelyzet, két színuszos jel között. Na ezt a szituációt látják itt ezen az ábrán. Ezt sehol semmilyen irodalomban nem találják meg, ez az én hülyeségem. De érdemes végig gondolni ezt egyszer. Azzal, hogy ide egy dolgot nem rajzoltam föl, mert ugye itt két fázis látszik, itt két állapot látszik ezen a képen. Az egyik állapot az ábrázolva van, hogy a teljes szabályozó kör a negatív visszacsatolással él. De ezt mondjuk, és ezt fölrajzolom most itt krétával, meg kellene előzze egy olyan ábra, majd még ide vissza fogunk térni, akkor talán itt magyarázom, amit mi a szabályozás technikában úgy hívunk, hogy a rendszer vagy a szabályozókör fel van nyitva. Néha ilyen ábrákat is szoktak tankönyvekben csinálni. El van vágva a vezeték. Világos? Nem működik a szabályozás. Ez egy nyitott lánc, egy vezérlés. Itt az alapjelnél beküld valamit, és itt az ellenőrzőjel. Ez a szabályozott szakasz, amire azt mondjuk, hogy remélhetőleg önmagában stabil. Ne kezdjünk itt most ilyen völgyhidakat játszani, hogy ez is instabilá válhat, mondom, mert nem biztos, hogy sikerül vele valamit létrehozni. Van egy visszacsatolás, egy mérés, és a mai órán talán már szó kerül arról, hogy mik ezek a nyilak, meg mik ezek az operátorok, mert ezek azok, ezek az átviteli függvények. Egyet fogadjanak el, és ezt többször már mondogattam, ez a jelnek a haladási irányát jelenti. Tehát most elérkeztünk ide. Az alapjel, és ezt látják a táblán, egy színuszjel A amplitúdóval. És láss csodát, az ellenőrzőjel megérkezik ugyanakkora amplitúdóval, de ellentétes fázisban. Egy tisztán mechanikai rendszer ilyet nem tud csinálni. Szögezzük le. Lengéstamból tanulni fogják, hogy ahhoz, hogy egyáltalán 180 fokos, mondjuk mechanikai rendszerekről van szó, fázistolás létrejöjjön, két energiatároló kell, ellentétes típusú, egy tömeg és egy rugó. És elvben végtelen nagy frekvencián produkáljon már ilyet mechanikában, történne az meg, hogy hajszál pontosan 180 fokkal eltolva, mert egy színuszjel, ugye, ha így végig tetszenek menni, ez idáig 360, a fele az 180, ugye? Tehát 180 fokkal eltolva megjelenjen. Nem az, hogy megjelenjen, itt nem ez a probléma, az amplitúdójával van a probléma. Megjelenik elvben, végtelen frekvencián, egy ilyen mechanikai rendszernél, egy tömegrugónál, de az amplitúdója annyira kicsi, hogy nem tudja érzékelni. Mitől lesz esetleg itt baj? És itt a válasz a kolléga úr kérdésére. Mikor lesz itt baj? Mit magyarázott az öreg egész idáig? Hogyha ebbe a rendszerbe, már nem tudom, hova tettem a krétámat itt a kapkodás közben, külső energiát visz bele. Hát ha ebbe beletesz egy erősítőt, vagy akár ide, a mérőtagnál, beletesz egy erősítőt. Hát hogy ne tudná, persze a zajokat is vele erősíti, itt most csak elméletbe beszélünk róla, de a parányi 180 fokkal eltolt amplitúdót, alig látta itt, fel tudja erősíteni. Itt van a külső energiának a szerepe. Tehát létezhet egy ilyen eset. Akár egy önmagában stabilan működő mechanikai rendszer esetében is, hogy a beküldött jel ellentétes fázisban, de ugyanakkor amplitúdóval megjelenik. Most itt én ezt a jelet kikapcsoltam. Ez egy gondolati kísérlet volt, tehát végig szaladt egy színusz a hálózaton, és megérkezett ellentétes amplitúdóval. Persze ennek is nyilván van egy futás ideje, de most ebben ne foglalkozzunk. És most kikapcsolja az alapjelet a gondolati kísérlethez, és elveszi az ollót, és összecsukja. Ezt az állapotot látják itt. Most gondolják józan paraszti ésszel végig, mi történik. Ezzel a jellel, ha átküldöm egy negatív előjellel jelzett, tehát egy mínusz egyel beszorzom ezt. Mi lesz ebből a jelből? Hát ezt középiskolából is tanulták már, nem? Tehát ha ezt mínusz egyel megszorozza, akkor megint ez lesz belőle, nem? Mintha tükrözné az időtengelyen. Azaz kikapcsolta a gerjesztést, és mégis ugyanaz a jel most innen megint tovább megy. Még egy ciklus, megint megérkezik így, megint tovább. Talán a kifejezést is hallották már idegen szóval, hogy oszcillál a rendszer, oszcilláció, leng a rendszer. De ahhoz, hogy ez a lengés létrejöjjön, kell egy olyan külső energiaforrás, vagy akár több is, amely energiaforrások a veszteségeket pótolják. Mert különben itt nyugodtan azt mondhatnának, ezt már a múlt héten is mondtam, hogy na de tanár úr, most mit akar nekem elmagyarázni ezzel? Beküldök egy jelet, visszajön így, utána megfordítom, és akkor ez itt az idők végezetéig fennmarad. Perpetuum mobile, hát egész idáig arról hallottunk még a gimibe is, és most akar ilyenekkel minket megfertőzni? Nem akarom megfertőzni. A disszipatív elemeken átalakuló energiát, tehát amit nem tud a rendszer szempontjából már felhasználni, mert hővé, hangá, meg nem tudom mivé alá átalakul, azt az energiát visszapótolja a teljesítményerősítővel, vagy a mérőtagban, vagy akárhol lévő erősítőkkel. Világos? Tehát a szabályozásokban igenis lehet ilyen szituáció. És éppen ez a baj. Mert ha akár, és a múlt órán ez elhangzott, fölírtuk, ha létezik akár csak egyetlen egy olyan frekvencia, amelyre ez a szituáció előáll, a rendszer használhatatlan. Tehát itt nincs alku, itt nincs vita. Nulla és végtelen között nem lehet egyetlen egy olyan omega sem, amelyre a rendszer ezt produkálja. Most szabályzott rendszerről van szó, tehát szabályozás, de ez múlt héten szerepelt, még egyszer írom. Tudnélik, ezt hívjuk, ezt az oszcillációt hívjuk a stabilitás határesetének. Ezt már nem engedi meg a szabályozás technika, ezt egy bizonyos szintig meg lehet közelíteni, de ezt már nem engedi meg. Olyat aztán végképp nem enged meg, hogy az amplitúdó nagyobb legyen, tehát például itt egy ilyen legyen, mert az a következő körben már eleve egy nagyobb lengést, a következőben még nagyobbat, és így tovább. Hát felhintázódik a rendszer, nem? És előbb-utóbb füst, hang és mindenféle jelek lesznek, nem? És a rendszer először saját magába, aztán önökbe tesz kárt. Hát ez képtelenség, ez kizárt. Na, ezt nem tudjuk időtartományban leírni, ennek a leírásához szükséges az átviteli függvény és egyáltalán az operátortartomány. De mielőtt még tovább lépünk, szeretnék ideírni önöknek egy harmadik matematikai modellt is, amely matematikai modellt csak ábrázolunk, beszélek róla, hogy van ilyen, de ehhez már a mechatronika egynek a tudása szükséges, és az irányítás technikának. Itt mechatronika alapjaiban erről a modellről beszélni nincs értelme, egy dologról viszont van, hogy ez is el fog hangzani matematika órán, csak nem fogják azt mondani a matematikusok, hogy öcsi, ez az. Mert őket ez nem érdekli. Ezt úgy hívják, hogy állapottér modell. Ez az állapottér modell, mint idő, mint pedig operátortartományban működik, érvényes lineáris és nem lineáris rendszerekre, és ami nagyon fontos, az összes ideírom analóg, digitális szimuláció. Ez a szimuláció mit jelent? Ez számítógéppel végzett olyan modellezés, amelynek során ön nem csak egyszerűen megoldja a rendszert, hanem úgy tudja a megoldásokat vizsgálni, hogy közben a paramétereket változtatgatja. Érti? Tehát lejátszik egy tervezési folyamatot. Ez nagyon fontos. Tehát itt most ne a betegség szimuláció, amikor édesanyjának nem megyek a Huba előadására most, mert lázam van, meg nem tudom én mi. Előtte egy kis krétát ettem, tehát most ne erre gondoljanak. Hanem magát a technikai folyamatot egy matematikai megoldással végig kísérem számítógép segítségével. Alapja, de alapja a szabályozó körök tervezésének és kiindulása a modern szabályozás technikai, vagy szabályozás technikának, mindegy, mint például állapotszabályozás, adaptív szabályozások, csúszómód szabályozás, stb. Fogalmakat szeretnék itt most mutatni. Az egésznek a matematikai háttere, vagy matematikai formája a diff-egyenlet, úgy nevezett Cauchy féle, matematikusról van szó, nem Kassa, meg ilyesmi, Cauchy féle normál alakja. Ami nem más, mint N darab elsőrendű diff-egyenlet. Ide írom, hogy ez hogyan néz ki. X1 pont egyenlő, valamilyen f1 függvénye az x1, x2, x3, xn úgynevezett állapotjelzőnek, és az 1-től m-ig terjedő bemenetnek, tehát ezek a gerjesztések. Ez pedig az állapotjelzők. Ez pedig itt az első derivált, ezt azt hiszem ismerik is. Jó? Most már használták ezt a jelölést. A deriválás általában valamilyen változó szerint egy vesszőt jelent, ugye, a kitevő helyén. A pontot csak és kizárólag az időbeli deriválásra szabad használni. Jó? Ezt így használjuk mi is. Tehát ennyiben igazodunk mindenféleképpen a matematikusokhoz. Tehát egy állapotjelző időbeli megváltozása, fordítsuk le magyarról, magyarra függ valamilyen módon önmagától, egy korábbi állapotától nyilvánvalóan, és az összes többitől, meg függ a gerjesztésektől. Na, hát ha nem így lenne, akkor ezt így lehet a bevezetőben elmondani, így lehet a mehatronik alapjaiban elmondani. Hát egy változást akarok létrehozni, az függ egy korábbi állapotától, magának annak a bizonyos változónak, vagy jelentőnek, és az összes többitől, meg a gerjesztéstől, nem? Hát lehet ezt szebben mondani, értelmezni? De ez természetesen elmegy n-ig, drága jó kollégáim, itt pedig egy n-edik függvény van, és így bezárva. Szándékos, hogy itt egy m betű van, mert nem kell, hogy pont annyi gerjesztés legyen, ahanyadrendű a rendszer. Ezt hívják egyébként Cauchy-féle normál alaknak, tehát a differenciál egyenlet Cauchy-féle. Tudják, hogy miért fontos ez? Nem biztos, hogy elhangzik, mert aki analízis tanít, nem foglalkozik a matematikában esetleg numerikus dolgokkal. Ez a digitális számítógépes megoldás alapja. Ilyen egyenleteket tud megoldani a digitális számítógépük. Csak ezt, elsőrendű rendszereket. Ez egy iteráció, különféle szabályok vannak, azokban a programokban, amikkel önök találkoznak majd a későbbiekben, MATLAB, LabVIEW, amit nálunk használnak, meg mit tudom én, majdnem mindegyikben két matematikusról, Runge-ről és Kutté-ról elnevezett módszer, a Runge-Kutta, és annak valamelyik verziója, négyes, stb. Van jelen, ez egy közelítő. Létezik más, Newton, Hein, Simpson, ilyen-olyan szabályok, csak vannak olyan iterációs, számítógépes megoldási szabályok, amelyek önmagukban is instabilá válhatnak. Na most képzeljék el, hogy ön elvégez egy szimulációt, hogy a rendszere stabile. És nem a rendszerrel van a baj, hanem a számítási metódus instabil. Értik, hogy micsoda csinga van itt? Hát nem úgy van, hogy beteszem a paramétereket, megnyomom a gombot, és kijön a megoldás. Észnél kell lenni, hogy a szimulációnál miket használnak. Most szerencsére a legtöbb olyan szimulációs programnál, amivel önök találkoznak majd, eleve olyan megoldást, olyan iterációs megoldást, a Runge-Kuttát fognak használni, ami erre alkalmas. Ha önnek tehát van egy n-edrendű differenciál egyenlete, és egy olyan szimulációs programot fog látni, hogy beadhatja az együtthatókat, azt hiszi, hogy azt ott a számítógép majd csodát művel. Nem, az első lépésben csak ez egy magasabb nyelvszint, amit ön közölt. A számítógép az első lépésben lefordítja ilyen alakra. Az n-ed rendű differenciál egyenletet n darab első rendűre, mert csak első rendűt tud megoldani. Világos? Ez egy előrevetítése a későbbi dolgoknak. Muszáj, hogy ez a harmadik is itt szerepeljen, mert ha a kettőre ránéznek, Nekem úgy tűnik, mintha ez lenne az univerzális, nem? Mintha ez mindent egyesítene magában, mert van időtartományban, létezik operátortartományban, lehet az állapottér modellből átviteli függvényeket csinálni, lehet átviteli mátrixot csinálni, érvényes lineáris rendszerre, nem lineáris rendszerre, mi kell még? Igen ám, de ez egy olyan magas szintű valami, hogy itt a mehatonika alapjaiban nem tudnánk ezzel most mit kezdeni, nincs meg hozzá muníció. Tehát azért mondom, hogy várjunk egy kicsit ezzel, és lépjünk tovább a kettesnél, mert viszont azon a szinten egy csomó mindent ragyogóan meg tudunk magyarázni. Tehát azért írjuk ide még annyit, hogy az állapottér modell egyébként ezt a későbbiekben így fogjuk rövidíteni. Hát mindegy. Tehát ez azért egy kicsit később van, ez 5. szemeszter. Jó? Ott még egy csomó minden más is van, ez a mehatonika 2. Maga a forma egyébként nagyon érdekes, és hát azért, hogy lássanak ilyet is, ez tulajdonképpen egy mátrix vektor egyenlet, és a teljes nemzetközi irodalom ezt így írja, az összes állapot jelző, mint változó, egy oszlop vektorként, esetleg írunk ide is méget, fogható fel, és ez mindegyik derivált. Az összes állapot jelzőt egy mátrix, ezt úgy hívják, ezt a jelölést, hogy az A, ez az A betű kétszer aláhúzva, egy mátrix kapcsolja össze egymássá, vagy kapcsolja egymáshoz. Hogy ezek milyen méretűek lehetnek. Egyszer én valamikor a kezdet-kezdetén már mutattam önöknek ilyet egy saját munkámnál, egy rezgéscsillapító berendezésnél. Ezek itt a gerjesztések, szintén összefoglalva egy B-be, tehát ez az ennek. Most nézzék meg, hogy mennyivel egyszerűbb így, mint hogyha fölírná ezeket egymás alá, mondjuk egy tizedrendű rendszernél, 10 egyenlet. Helyette van egy. Csak ehhez a matematikában el kell jutni ahhoz, hogy a mátrixról és a vektorról egyáltalán szó essék. És ezekről a műveletekkel, hogy itt mit lehet csinálni velük, mik a mátrix számításnak a szabályai. És egyébként ehhez az egyenletrendszer, vagy egyenlethez csatlakozik egy másik egyenlet is, ami egy tisztán algebrai egyenlet, szerencsénkre, szintén egy mátrix vektor szorzás és összeadás eredményeképpen, ezek az összes létező válaszok vagy kimenetek. Ezek itt az állapot jelzők, ide is ide írhatom, tehát állapot jelzők. És ezek a bemenetek vagy gerjesztések. Jó? Hihetetlen, ha lesz a vége fele egy pici időm, kikeresem azért azt a fóliát, és egy pillanatra még egyszer fölvetítem önöknek, hogy ez hogy tud kinézni például egy igazi technikai rendszer esetében. És hogy ezt miért nem úgy csinálom, hogy egyenként a 11 egyenletet, vagy a 44-et. És miért kell hozzá számítógép? És miért jó, hogy van egyáltalán számítógép? Tehát ez egy egyszerűsített írásmód, egy ilyen mátrixekről egyenlet rendszereket látunk itt tulajdonképpen, emögött n darab egyenlet van, amik aztán egymással össze vannak kapcsolva, de nem az én feladatom, még egyszer mondom önöknek a mátrix szabály, mátrix vektor szorzásnak az ismertetése. Sokkal fontosabb a számunkra, hogy most néhány alapvető dolgot mert nem lehet enélkül az átviteli függvényekkel mit kezdeni. Egyébként ezek a szövegek itt vannak, hogy matematikai modellek hol használt, tehát röviden mindegyik azért látható ugye a kivetítésben. Itt kezdtük a mai órát. És akkor egy dolgot szeretnék önöknek most, mert már a nagyon sok időnk nincsen a hátralévő időben, a kettes témakörhöz még elmondani. Tehát ezt itt most egyelőre eltüntetjük. Tehát folytatva a kettes modell ez tehát az átviteli függvény tárgyalását. Beszéltünk már arról, hogy súlyfüggvény, és a múlt órán már szerepelt az a kifejezés is, hogy átviteli függvény. Ezek egymásnak valamilyen módon rokonai, a Laplace transzformáció teremt közöttük kapcsolatot. De még mielőtt ebben részletesen belemennénk, hogy hogy és mint, egyáltalán, és itt ugye mutattam önöknek, hogy két színuszos jel amplitúdó arányáról és egyebekről van szó, egy nagyon fontos dolgot meg kell beszélnünk, de én ezt ide ki is vetítettem. Ez a formula, amit itt az első sorban látnak, ez a formula egy nagyon érdekes formula. Az egész komplex sík, itt most ugye a J omegáról van szó, tehát hogy kiléptünk a reális frekvencia tengelyről a síkba, felfele is, lefele is, ugyanúgy, ahogy a számsíkon is kilépünk, előnyei és alkalmazása. Ehhez először is egyetlen egy dolgot kell megérteni, és ez nagyon érdekes, hogy ez mechanikában is elő fog jönni, és ha Stépán tanár erről beszél majd, emlékezzenek vissza rá, az összes lengéstani problémájuknál mindig úgy fognak róla beszélni, hogy ha van valami gerjesztés vagy bemenet, a rendszert valamilyen függvénnyel zavarják, ha úgy tetszik, hogy ezekre kényszerítenek valamit, tehát kényszer bemenetek vannak. A mechanikában ezt így nevezik, még ők cifrázzák is ezt, ugye. Na most ezeket a mechanikában túlnyomó többségben, és én azt hiszem, még most se csinálják ezt, mindig tisztán színuszos jelekként írják le, tehát azt fogják mondani, hogy mit tudom én, az a gerjesztés, az valamilyen amplitúdó színusz omega t plusz fi. De ez az ábrázolásmód, vagy ez a felírásmód, ez tulajdonképpen egy parciális dolog. Ez egy sokkal magasabb rendű függvénynek egy része. Mi ez a magasabb rendű függvény? Van egy olyan matematikus, akit úgy hívnak, hogy Euler, és a mai naptól kezdve ezt a formulát, ha álmukból ébresztik föl önöket, ott van egyébként, ott lehet majd látni, és tudniuk kell. Euler a következőt mondja. Hát nem olyan vészes ez, mert ez csak tulajdonképpen két részből tevődik össze. E ad J fi. Tehát ez egy exponenciális, de milyen komplex kitevőt tartalmazó exponenciális függvény. Éjfüggvényt már láttak. Jó, tehát itt remélem azonos.
Jó. Egyenlő. Miért magasabb rendű? Koszinusz fi plusz, és most írom, figyeljék a kezemet, plusz, mínusz, jészer, színusz fi.
Nem olyan ördöngös dolog ezt. De ha ezt nem tanulják meg, ezt a picinke kis egyszerű dolgot, és mindjárt rajzolunk hozzá egy ábrát is, hogy ezt el tudják képzelni, akkor innentől kezdve kár is arról álmodoznom, hogy a Fourier sorfejtést valaha megértik. Ez az Euler összefüggés, egyébként pedig, hadd mondjam el önöknek, hogy a koszinusz is visszaírható exponenciális függvényé, és a színusz is visszaírható. Fogják majd látni. Tehát ez oda-vissza igaz. És ez ábrázolható a síkon. Miért? Ez fi, és ez is fi. Normál körülmények között, és én sem tettem mást, fivel, ezt szoktuk csinálni a matematikában, szöget jelölünk, nem? Fokban vagy radiánban? Többé-kevésbé. Én itt most szándékosan ez alatt tehát szöget értek. De honnan kerül nekünk ide a színusz jelünk? Rohadt egyszerű, nem? Körfrekvencia szorozva tével. Radián per szekundum szorozva szekundummal. Mi marad? Radián a mértéke a szögnek, nem? Tehát a fi az omega t. Itt ezzel nem tud mit csinálni. Akkor, amikor itt, mert látom az üveges szemüket. Senki nem sikoltott föl, hogy a Tóni bácsi ideírta, hogy omega t plusz fi. Hát ha ez nem lenne mind a kettő szög, akkor hogy a túróba tudnám összeadni? Most nem haragszom, csak aki egy pillanatra leállt, hogy most miért írom oda az omega t-t. Hát ez egy fi. Egy, ez meg egy fi kettő, nem? Hát két szöget adtam össze. Hát ki ne találjuk már, hogy a krumplit összeadtam a babbal. Dimenzióra ennek stimmelni kell. Tehát igenis, radián per szekundum szorozva szekundummal. Nem? Fi radiánban. Hát ezt kapom a körfrekvenciát. Itt arról van ugye szó, alapvetően a definíció, hogy valami forog, körfrekvencia. De hát nem engedik, hogy ábrázoljam, pedig már az időm lejárt, de itt fogjuk a jövő héten folytatni. Mi forog? Drága jó barátaim, barátnőim és barátaim, mi forog? Miért körfrekvencia? Tessék ide nézni. Reális, imaginárius rész. Ugye itt az imaginárius jele, az imaginárius egységvektor. Koszinusz fi, reális rész. Jészer színusz, imaginárius rész. Van színes is, tehát tudom színesen is csinálni. De vigyázzanak, hol húzom a lila, a jé az nem tartozik bele, az a imaginárius résznek a jelét képezi. Reális rész, legyen ekkora. És imaginárius rész legyen ekkora. Azt hiszem, hogy nem kell különösebb dolog ahhoz, mint visszaemlékezni arra, hogy önök ilyesmikkel foglalkoztak már egyszer gimnáziumban is. Ehhez nem kell vektor tan, meg nem tudom én mi, hogy ezt, ha ide rakom erre a helyre, tehát, ha hozzáadom a reális részhez a jészer imagináriust, akkor itt egy pontot kapok, nem? De ezt ki lehet így is fejezni, hogy azt mondom, hogy ehhez a ponthoz húzok egy vektort, és ennek van egy abszolút értéke, és innen nézve egy fázis helyzete. Na mi forog, ahogy az idő telik? Ő az óra mutató járásával ellentétes irányban pozitívan. Igaz? Tehát a színusz és a koszínusz egy magasabb rendű függvénynek a részei, egy egység vektoré, amit megfelelő konstansokkal megszorozva, akár mekkorára ki tudunk terjeszteni nyilvánvalóan, és az idő függvényében egy meghatározott körfrekvenciával megy körbe. Pozitív irányba. Na, hogy miért megy körbe, meg mi ez egyáltalán? Ez egyébként az elektrotechnika alapja. Aki ezt nem érti, aki ezt nem tudja elfogadni, az soha a villamosságtanból egy kukot nem fog megérteni. Úgyhogy gondolják végig, nézzék meg az ezzel kapcsolatos jegyzeteiket, még a gimiből, meg egyebekből, hogy mi az, amit ide rajzoltam. Kicsit túllógtam, elnézést kérek ezért, de hát nem lehetett itt menet közben avahagyni. Köszönöm a figyelmüket, türelmüket, jövő héten kell.